Folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Vinkó Józseffel, a Magyar Konyha magazin főszerkesztőjével, és témánk továbbra is a Magyar Konyha nyári számának mellékleteként megjelent balatoni gasztrokalauz. Ezért érdemes talán itt a régiókról is beszélnünk egy kicsit, hiszen a gasztrokalauz 7 arrégióra bontja a tó környékét, és ez ugye nagyon nagy kérdés, hogy egyáltalán mi tartozik úgy összességében a Balatonhoz? Meddig lehet elmenni, amikor a balatoni régióról, vagy a balatoni gasztronómiáról beszélünk?
Hát ez, most rátapintottál, ez örök veszekedés, örök kétség, hogy hány kilométer. Ugye kezdtük azzal, hogy Veszprém, mert az 16 kilométer. Tehát attól függ, hogy honnan mész és mivel.
Igen.
Tehát aztán Sümeg, aztán Tapolca, ezek evidenciák voltak. Egy ideig gondolkodtunk, hogy betegyük-e Székesfehérvár, de úgy ítéltük meg, nem tartozik a tó környékéhez. Kaposvár sem tartozik hozzá. Siófok természetesen. Ugye a Sató víz volt a másik oldalon délen, amíg működött és prosperált, addig az volt a másik ellentétje a Veszprémnek.
Hát az még egy 7-8 kilométerre volt, hát ugye a Balatontartó.
8-10 körülbelül, igen, valóban. Tehát körülbelül így húztuk meg ezt az egészet. Aztán vita volt a Somló bekerülése, vagy nem, de hát annyira sokan szeretik, ismerik a somlói borokat, és a somlói kirándulást, azt nagyon, a kirándulásokat is bekalkuláltuk. És így végül az alakult ki, hogy minden kép, ami biciklivel egy napon belül kényelmesen oda és vissza megcsinálható. Jó, én Spéci nem szívesen bicikliznék 40 vagy 35 kilométert, miközben szegetek, de hát azért nem magam.
Főleg a Káli-medence környéken, azért vannak szépen emelkedők.
Igen, igen, hát arról nem is beszélve. Tehát a régió, ezek a régiók, itt inkább az volt az érdekes, hogy próbáltunk egy iszonyatosan nehéz, egy átnézeti térképben próbáltuk megjelölni a helyeket.
Ez egyébként érdekes, éppen ezt akartam megkérdezni tőled, hogy ugye van egy a kalauzban egy külön térkép a régiós kedvencekről, vagy a kiemelt helyekről, és ezen azért, hogyha megnézzük, jóval több az ajánlott vagy megjelölt hely az északi parton, mint a déli parton, és erről már korábban is beszéltünk, hogy van azért valamiféle különbség a gasztronómiai kínálat, egyáltalán a balatoni ízek, a balatoni ízvilág tekintetében északi part és déli part között?
Hát hosszú-hosszú évekig szenvedés volt, mert a déli parton szinte nem tudtunk semmit találni. Voltak kis tücsök, és aztán úgy is hívtuk, hogy kulináris sivatag, a Siófokot és környékét. Tehát ugye, akik egyből elérték az egynapos turisták a Balatont, azok mind azon a környéken voltak, és minimális.
És mondjuk Lelle környéke, vagy a Kishegy, mert ott azért...
Hát de az azért már odébb van, és hosszú ideig nem volt meg az autópálya.
Igen.
Tehát ez a felső rész volt a kulináris sivatag. De kulináris sivatagnak számított szakmailag Keszthely és környéke is érdekes módon. És ugye természetesen a Káli-medence, Tihany és Balaton Füred. Tehát de leginkább Füred.
Igen, most... az érdekes, hogyha az ember úgy megpróbálja ezt a képet úgy maga elé képzelni, akkor Füred és Tihany környéke is, amit említettél, az mindig is azért egy kicsit a polgári vagy a nagypolgári világot képviselte, talán gasztronómiában
hát, Jókaitól kezdve vissza.
És azért említetted Keszthelyt és környéket, ami szintén egy ilyen arrégióként szerepel a könyvbe. Talán Keszthely és környéke is azért őrzött egy kicsit arisztokratikus hangulatot, valamilyen arisztokratikus felhangot. És akkor ugye itt van Siófok és a siófoki környezet, amit te ilyen kulináris sivatagként említett, hogy sokáig ez volt itt a jellemző, és valahogy talán ez őrizte legtovább a kádárkor klasszikus nyaraló életérzését, aztán megutána jött a buliturizmus erre a vidékre.
Hát igen, nem véletlen, hogy oda szervezték a buliturizmust, mert ugye az autópályán ez volt a legkönnyebben és a leggyorsabban elérhető. Hát amikor elkezdesz átmenni az északi partra, akkor fél órát, 3-4 órát nyugodtan bekalkulálhatsz közlekedésben. Lelassul minden. És teljesen más az életvitel, az életérzés. A Káli-medencének is van egy ritmusa. A Siófok az egy kapkodósabb ritmus volt. De azért, ha most megnézed ezt a átnézeti térképet, ahol ugye próbáltuk a régiókat beszínezni, és itt oldalt ilyen színek vannak, hogy könnyebben meg lehessen találni. Most azért már itt a déli parton...
Már szaporodnak, de azért még mindig kevesebb a déli part.
Kevesebb, de az elmúlt évhez képest, ugye növekedtünk, mit tudom én, mennyi új helyet, annak a 60%-a a déli part. Igaz, most kifejezetten ez volt az idei cél, hogy nem hatodik, ha szakad, de azért mégis kontrolláljunk mindent, és a törekvéseket is fogadjuk el. Most nagyon-nagyon érdekes módon nem étteremben fejlődött például Siófok és környéke, hanem cukrászatokban, különféle bulizós helyekben, koktélozós helyekben, és igazából a Balatonhoz borzasztóan sokfajta dolog hozzátartozik. Ugye a termelők, azok ott Balaton lelle, Balaton szemes.
Hát a Kishegy például.
Hát például Kishegy, igen. Igen. Tehát centrumok alakultak ki, és most már a déli parton is vannak ilyen centrumok.
Ugye említetted a beszélgetésünk első felében ezeket a bizonyos csárdákat, amik azért nagyon hozzátartoztak mondjuk a 60-as, 70-es években, vagy még a 80-as években is. Ez is talán inkább a déli partra voltak jellemzők ezek a csárdák. Én emlékszem gyerekkorom nyarait Szántódon, illetve Kőröshegyen töltöttem, és akkor az ott nyaraló keletnémet turisták minden este izgatottan indultak a Paprika csárdába. Van még csárda, mert én láttam a Balaton mellett utazva, hogy van csárda, de van minőségi csárda, vagy van modern csárda? Tehát itt is volt egyfajta átalakulás?
Hát persze, hát a Baricska például, ugye igaz, hogy Füred fölött van, vagy a Bándi csárda, tehát voltak már akkor is olyan csárdák, amelyek autentikusok voltak, és nem a buszos turisták gyors lenyúlásáról szóltak. A csárda, mint műfaj, a csárda ételek...
Ez a csárda étlap is átalakult? Vagy azért ez őrzi azokat az ízeket, meg azokat az ételeket, csak már minőségi módon és minőségi alapanyagból elkészítve? Talán
ez egy külön tanulmányt érdemelne, és már évek óta gondolkodom rajta, egyszer bele is kaptam, hogy megírni azt, hogy mi az, hogy csárda étel. Eleve mi az, hogy betyár. Ugye volt bakonyi betyár, meg alföldi betyár.
De balatoni nem nagyon.
Hát a bakonyi.
Bakonyi.
Hát az északi parton a bakonyi, igen. Az alföldi betyár lovas betyár volt, Rúzsa Sándor és a titkos alagutak, az asztal, ami ki volt téve, úgy, hogy a hiába robogtak be a zsandárok, egyszerűen átült a betyár az asztal másik oldalára, mert az a másik vármegye volt. Töménytelen író, töménytelen legenda, és ezeket lapozgattam, hogy milyen csárda ételek vannak. Hát a csárda ételek egy nagyon egyszerű, a legegyszerűbb magyar népi ételek voltak.
Ez jellemzően az alföldi parasztkonyha, mondhatjuk
így
ezt?
Így van. Hát mi más lett volna? A bakonyi egy kicsit, ugye a bakonyi gyalogbetyár volt, ő a lovon nem tudott elbújni az erdőbe, az erdőbe bújt el. És akkor itt általában a frissen sültek, de mindenképp egy tál ételekről volt szó mind a két esetben. Ezeket az egy tál ételeket, ezek a csárdák kínálták. De nem ez volt a baj velük, hogy kínálták, hanem az volt a baj velük, hogy lefőzték, mit tudom én, havonta egyszer, és lefagyasztották, és mikrózták. Hát annyi fáradtságot nem vettek, hogy amikor a turógombócra a tejfölt rátették, akkor tejfölöstöt tették. Arra nem figyelt oda, hogy hideg maradjon, vagy ne maradjon hideg a tejföl. Tehát egy pénzszerző vállalkozás volt, a busz leszállította ezeket az embereket, az étlapok. Hát én egy ideig gyűjtöttem, képzeld el, a balatoni étlapok német, francia, angol változatát. Nem tudom, azt emről meséltem már egyszer.
Ahogy lefordították ezeket
az ételeket. Hát tudod, hogy folytották az erőlevest?
Igen, ez a power soup, igen.
Például, lóerőleves, igen. De töménytelen mennyiségű daganatos megbetegedés volt az étlapokon, kanszer. Ugye hát nincs kanszer, mert minden ráknak, fajtának van neve. Ez már eltűnt. Tehát most, hogy újra akartam gyűjtögetni, nagyon-nagyon sokat kell utaznod, és sokat kell keresned, és kijavították azokban a csárdákban, nádas, egyebek, nem akarom mondani, ahol ezek 8-10 oldalas, bőrbe kötött, hatalmas étlapok voltak, és az ételek 75-80%-a előre elkészített, lefagyasztott étel volt, amit mindig mikróztak. Hát állandóan lehetett hallani a mikró csengését. De ugye bejött 100-200 ember, és akkor megkapták ezt. Tehát életükben nem, hogy egy tojásos galuskát nem vállaltak volna be, egy tisztességes uborkasalátát sem. Ezek eltűntek. Próbáld meg, menjél be, és próbálj meg Gefangenerbratent keresni, ami ugye a megkínzott hadifogoly. Ez megszűnt. Zimmer Feri féle dolog, hát látsz mostanában Zimmer Feri táblával ácsolgó embereket? Nem. Tehát a Balaton mindenképp átalakulóban van, És egy kicsit arisztokratásodik, hát az északi part mindenképp. Természetesen ezzel drágul is egy pindurkát, ez kétségtelen. Tehát egy folyamat zajlik, amiben a tó visszaveszi azt a Festetics kastélyt, tehát említetted ugye ezt a polgári milliót. Tehát egy kicsit a gasztrokádári glotnadrágos nyaralásból, ami ez a vietnámi strandpapucs is, meg a hek is hozzátartozott, ebből kezd visszaalakulni. Ha te hek helyett balatoni fogast kínálsz, akkor az nem ugyanaz a minőség.
De tudnak kínálni ez egyébként az ételek? Mert ez a halászati tilalom nyilván, hogy átalakította erőteljesen.
Ez nagyon érdekes. Én is azok közé tartoztam, akik rendkívüli módon támadták ezt a halászati tilalmat. Az eredmény most mégis az, hogy több helyen tudok jó halat kapni, mert az akvakultúrák...
Ezek balatoni halak?
A balatoni halakat tenyésztenek akvakultúrákban. Hmm. Tapolcán, Keszthelyen, gyakorlatilag legalább 10-15 olyan hely van, de többet is lehet találni, ahol gyakorlatilag friss hal van. Most ez a friss hal, ez mindenképp egy óriási előlépés a fagyasztott halhoz képest. Most ezek a friss halak nem horgászott halak, mert azt nagyon kevés étterem engedi meg magának, hogy horgászott, pecázott halat tudjon adni. Nem, ezek akvakultúrából hozott halak. És nem azért nincs kecsege vagy angolna az étlapon, mert nem lenne vagy nem tenyésztik. Nem, ezt külföldre adják el, a magyarnak még az nem kell. De a fogas, az szinte minden komolyabb étlapon ott van, friss fogas, a harcsa megjelenik nagyon sok helyen, keszeg rengeteg van, kapható bárhol, nyurgaponty kapható, tehát én rendelhetek nyurgapontyot. Nem csak Akasztói meg Hortobágyi, hanem Balaton környéki nyurgapontyot. És én nem azt mondom, hogy teljesen rendben van, hanem azt mondom, hogy az elmúlt 2 évben nemhogy eltűntek volna a halak, hanem újra megjelentek. Mm-hmm. Amikor leeresztik például a Siót, akkor a kis tücsökben mindig van angolna. Pesztós angolna, vagy angolna pörkölt. De a magyarok nem rendelik meg egyelőre. Ez például egy óriási dolog. És a pontyból is igazából mindig a fehér húsú halak felé mennek. És ezért
lett annak idején, vagy hát még most is talán népszerű a hek, mert hogy azzal nem nagyon kell a szálkával, a hússal bíbelődni, és nem kell attól tartani, hogy a boglári strandon a gyerek fuldokolni kezd a szálkától.
Ez is szerepet játszik benne. Szerepet játszik benne az, hogy viszonylag olcsó volt, mindig sok volt belőle. Ezt hívtuk büféállatnak, a fej nélküli hal. Mm. Engem rendkívül megdöbbentett, amikor kiderült, mert fejét én se láttam sokáig, ugye Merlusius elég ronda.
Egy ragadozó hal.
Igen, de képzeld el, hogy a törzsét sem kaptuk meg. Mi a farkuszony előtti részt kaptuk, ezt tettük hekként, mert ez egy elég hosszú hal, és ez a rész volt a magyar hek, amit ugye igazából, ha jól emlékszem, valójában a kelet-német turistának találtak ki. 1970-es évek vége felé kötöttek szerződést, akkor még...
Igen, nem... az én gyerekkoromban még a büfékben keszeg volt általában.
Hát igen, hát de a hek az eleinte északi tengerről jött, és később jött csak Chiléből. És a két hek között, ha megnézed, még ma is, az egyiknek kicsit sárgásabb a gerincénél a hús. Ez már chilei. És ha hiszed, hanem akvakultúrából jön. Tehát ebbe ez a zseniális, hogy amit mi azt gondolunk, hogy külföldről behozott hal és fagyasztott, akár a tengeri halak, mind kivétel nélkül tenyésztett halak. Akkor miért ne lehetne balatoni halat is tenyészteni, hogyha a halfogyasztás növekszik? És ebben óriási nagy tettet hajtottak végre a balatoni éttermek, amikor makacsul csökönyösen ragaszkodtak ehhez, hogy legyen balatoni hal. És egy valamit önmagára adó hely, olyan nincs, hogy legalább egyfajta hal ne lenne. A tapolcai pisztránk például, komolyan mondom, a Szilvásváradival felér.
333 hely szerepel az idei balatoni gasztrokalauzban, és én láttam különböző közösségi portálokon, hogy a kalauzban szereplő vagy megjelölt helyek fényképpel is felteszik azt az oklevelet, vagy azt az elismerő oklevelet, amit a magyar konyhától kapnak, hogy bekerültek ebbe a kiadványba. Hogy látod, vagy most már több éves tapasztalat ez, meg nyilván vannak visszajelzések is, hogy azért ez egy minősítést jelent, egy ajánlást jelent, vagy rangot jelent a helyek számára?
Hát ha ők kiteszik...
Mert ugye nincsenek ranglisták, csak top 10-es.
Igen, ott is ugye mindig próbáljuk kommunikálni, hogy az egyes az nem feltétlenül. Próbáltuk ABC-be rakni, mindegy, akit előre teszünk, azt gondolják, hogy ő az első. Általában most már akarva akaratlanul csinálunk egy rangsort, de ez nem egy büntető kalauz. Itt nem arról van szó. Itt igazából a kritikánk az, aki nem kerül be. Aki bekerül, azt szerettük. Nyugodtan rakhatnánk kis piros szívecskéket, hogy ezek a mi kedvenceink. Tehát ez nem gumió, ez nem Michelin kalauz. Ez egy hosszú-hosszú tapasztalat a szerethető, korrekt helyek, ahol mi szerintünk nem csapnak be bennünket. Odaírjuk minden alkalommal, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy ez nem érdemelte meg ez a hely, vagy becsapták, vagy úgy érzi, feltétlen írja meg. 5-10-15 levél jön évente. És ugye érdekes, nem csak nyáron jön, össze-vissza jön, tehát a kalauz néha használják télen is. Ez nagyon kevés, elenyésző ahhoz képest. Inkább olyan leveleket kapunk, hogy néhány dolgot túlértékeltünk, néhányat alulértékeltünk, de ez ugye a toplista problémája, illetve hát maguk helyek írnak, hogy ők miért nem kerültek be. És akkor kellemetlen ez igazán, és én akkor szégyellem magamat, amikor olyan hely ír, akit nem néztünk meg. Tehát, aki nem vettünk észre, hogy megnyitott, elkerülte a figyelmünket, annyira kiesik a forgalmi gócokból, hogy nem jutott rá idő. Most például Almádiba nyílt egy csomó hely. Hát egész községek, meg kis helyek változnak éveken belül. Most Almádiba csináltak egy gasztronómia egyesületet például. Vagy például a Pörc, ami először ugye kulináris bordként híresült el, most csinált egy éttermet. A Neked főztem össze-vissza kavar, mit tudom én, ő csinálta például ezt a Szálka nevű haléttermet. Tehát borzasztóan észnél kell lenni, és ezeket mind végig kell kóstolni. De nem azért kell végig kóstolni, mert most mi pontozzuk, vagy egy, vagy két, vagy három csillagot adunk neki, hanem azért, hogy teljesen biztonsággal azt mondjuk, hogy igen, ez tényleg halat kínál. Uh-huh. Igen, ettől van nyitva. Igen, nem fogyasztott hal van benne. Aztán az a következő lépés, hogy süti meg a keszeget, és beírdalja-e egy milliméterenként, vagy csak 5 milliméterenként írdalja be, hogy dévérkeszeg van-e, vagy kárász. Hát most ezek részletkérdések. Erre már nem nagyon tudunk kitérni, bár megpróbálunk. Az egész kalauznak a lényege az, hogy miután semmi nincs az országban, állisták vannak, amiket telefonkönyvekből vagy tőlünk másolnak ki rosszul. Megszűnt a gómió, megszűnt az Alexandra étterem kalauza azóta már. Nincs fogódzó.
De vajon mi van a háttérben? Egyáltalán ugye adódik a kérdés, hogy megéri ilyesfajta étterem kalauzt csinálni? Most nem is elsősorban pénzügyileg gondolom, hanem van jövője mindennek, úgyhogy említetted, hogy sorra megszűnnek ezek az étterem kalauzok?
Hát mi ugye az, hogy ezek az étterem kalauzok miért szűntek meg, az, hogy most momentán jelen pillanatban Magyarországon nincs egyetlen egy étterem kalauz sem, olyan, amelyik valóban hitelesen az országot képviselné, azért minden országnak van. Tehát Európában önmagára, tehát a gasztronómia fokmérője, tehát egy adott ország kultúráját, ugye mindig szoktuk mondani, hogy a gasztronómiai kultúra nagyon jól jellemzi. De a gasztronómiai kultúrát is több dolog jellemzi. Tehát a gasztronómiai kultúrát jellemzi a tenyésztés, a termelés színvonala, az alapanyagok színvonala. Aztán jellemzi természetesen magának a szakácsművészetnek a fejlettségi foka, technológiai értelemben, hogy tudta az evolúciót meg a tradíciót ötvözni. De a vendégfogadás, az is hozzátartozik. De amit nem szoktak mondani, az ételről való beszéd, az is hozzátartozik. Hát a franciák egy étterem kritikáról tudnak vitatkozni. Tehát nálunk ugye az étterem kritika Magyarországon a Wittmann fiúkkal született meg, nem keverendő össze a Wittmann fiúk című filmmel. Ugye a Wittmann fiúk évekig ment, hogy ki a két Wittmann fiú. Én tudom, nem tudom, te tudod-e. Ugye 1990-es évek végén a Népszabadságban jelentek meg, rettegett kritikusok voltak.
Igen, ezt olvastam, de nem tudom, hogy kik
vannak. Igen, hát én tudom, akarod, elárulom, de
egy időben
azt mondták, ugye, hogy szegény Acélbandi életében nem érdekelte a gyomra. Természetesen nem ő volt. De a Wittmann fiú...
De a film róluk készült egyébként? Bacsó Péternek
voltál. A Lumnitzer nővérektől róluk készült, igen, természetesen. Akkor sem árulták a neveket. De hát most bevallom neked őszintén, és nem fognak megsértődni, ha ezt véletlenül hallgatják, mert élnek még. Fogalmuk nem volt a főzésről. Ők nem ételkritikát írtak, ők ambianszot, hangulatot írtak, pincérterrorról írtak, ők a benyomásaikat írták le, de ez is óriási újdonságnak számított, hogy hétről hétre a Népszabadságban, ugye elég nagy példányszámban, kvázi kivégeztek éttermeket, mert de minek alapján, hogy langyos volt, sótlan volt, belelógott a pincérkörme, hüvelykujja, hogy cigarettázott a bejáratnál, hányaveti volt, stb. Ezek nem gasztronómiai szakkérdések. Ők életükben szerintem a cukkinit nem tudták megkülönböztetni a padlizsántól, bocsánat, ez most természetesen tréfa, de azt gondolom, hogy semmi köze nem volt a valódi étterem kritikához, vagy ételkritikához. Aztán utána jött egy pár kísérletezés, mondjál egy bármilyen újságot, napilapot vagy hetilapot, ahol rendszeresen étterem kritika van.
Ja, most hirtelen nem tudnék, inkább internetes portálokon vannak talán.
Hát igen, de azoknak a nagy része manipulatív. Tehát ha jelen pillanatban egy influencer kis busztal elviszik a én gasztroszatyroknak hívom ezeket a kritikus hölgyeket, kis busztal elviszik őket egy új étterem megnyitására, ingyen ehetnek egyet, és ott utána írnak valamit. Ez esetek 90%-ában nem kritikát írnak, hanem bemutatják az új helyet. Van néhány olyan blog, olyan oldal, nagy becsület jár értük, ahol valóban kifizeti a fogyasztást az adott blogger, és kritikát ír. De printben ilyen nagyon kevés van. Nagyon kevés van, néhányan próbálkoznak vele, mindig van egy rossz ízésem, ezért nincs a Magyar Konyhában étterem kritikai rovat. Pedig borzasztó, à la carte címmel akartuk mindig, borzasztó, hogy igény lenne rá, mellékelni kéne a számlát. Tehát mi ebben a könyvecskében mindent, amit ettünk, kifizettünk. Össze kéne gyűjteni. Gondold el, micsoda könyvelés. Tehát ugye amikor a Pellegrino kiadja a világ 50 legjobb éttermét. Most akkor nézzük meg, hogy a világon hány étterem lehet. Ezt kiszámoltam, és kijött egy olyan szám, hogy azt mondtam, hogy dobjuk el a tizedét, és maradjon a világon csak 1 millió étterem. Most ezt az 1 millió éttermet mondjuk a legelszántabb étterem kritikus, ne is menjünk abba bele, hogy ez Laosztól Dél-Afrikáig és Lengyelországtól Hawaiiig van. Ugye micsoda utazási költségek merülnek fel. De induljunk ki abból, hogy egy étterem kritikus egy nap 3 éttermet tud vizitálni, az évente 1000. Akkor ez azt jelenti, hogy kell 1000 étterem kritikus. Olyan, akiben megbízok, aki írni tud, aki számlát fog kérni, de akkor még csak egyszer voltak egy étteremben. Hogyan van ez, hogy a világ 5 legjobb étterme? Mellékelte valaha a Pellegrino ezt a számlát? Megmutatta, hogy ez hogy zajlik? Hát ez nem így zajlik, ezt tudod, hogy zajlik. Ez úgy zajlik, hogy a világ 50 vagy 60 vagy 300 legjobb, általuk elképzelt legjobb séfje vagy tulajdonosa ír egy 50-es listát, és egy algoritmus összerakja. És amit a legtöbbször ajánlottak, az bekerül az elsők közé. Amíg volt Ferran Adria, a 20 alkalomból 7-szer ő volt. Tehát úgyis előre eldöntötték, hogy ezt miért hozom szóba. Azért hozom szóba, mert műfajok tömege hal ki, könyvkritika is kihal, filmkritika is kihal. Nem tudod megkülönböztetni a PR szöveget a kritikától. Márpedig, ha ez bekövetkezik, hogy nem tudod pontosan, hogy meg vagy-e vezetve, hogy a híres gazdasági szaklap ír valakiről, és ugye a közepe táján föltámad benned a gyanú, hogy ez vajon finanszírozott cikk? Vagy a mi beszélgetésünk finanszírozott beszélgetés? Akkor abban a pontban kártyavárként összedől minden. Elvesztem a hitelességemet, és azt mondja a hallgató, hogy a fene akar oda menni abba a büfébe.
Hát mindesetre ez mindenképpen nehéz vállalkozás. A Balaton 2019 gasztrokalauz minden esetre itt van most a Magyar Konyha nyári számának mellékleteként. Erről beszélgettünk az elmúlt órában Vingó Józseffel, a Magyar Konyha főszerkesztőjével, és én valóban csak ajánlani tudom, hogy aki a Balatonhoz indul nyaralni, az tegye be a strandtáskába ezt a kiadványt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm,
én is köszönöm.